Lerázom, de egy idő múlva megint előkerül. Nagyon magas pasas, mint egy lámpaoszlop. Nagyon magas pasas, akinek különös szeme van. Elgondolkozva szívtam a cigarettámat. Érdekli a dolog? Kérdez a szőke férfiú, kisi aggódva. Megráztam a fejem, és bedobtam a cigarettát a homokostálba. Tudtam, ma sose láttam. A karórámra néztem. A legjobb lenne, ha összejönnénk, és alaposan megbeszélnénk ezt az ügyet. De most nem érek rá, dolgom van. Szívesen beszélnék magával, mondta. Nagyon szívesen. Hát akkor rajta. Az én irodámban? A lakásomon? A maga irodájában vagy hol? Alaposan elágott körmével megvakarta borotvált állát. Az én lakásomon, mondta végül. Nincs benne a telefonkönyvben. Adja csak ide egy pillanatra a névjegyemet. Amikor odaadtam, a tenyerén tartva firkált rá valamit egy kis fémferuzzával, és közben az ajkát nyalogatta. Percről percre fiatalabbnak látszott, végül alig tetszett, 20 évesnél idősebbnek pedig többnek kellett lennie, a Grigson ügynek már legalább 6 éve. Eltett a ceruzát, és visszaadta a névjegyet. A következő címet írta rá: 204 Florence Apartment 128 Kurt Street. Kíváncsian néztem rá. Kurt Street? A Bunker Dombon? Bólintott, és fehér bőrét elöntötte a pír. Nem valami jó hely, mondta gyorsan. Az utóbbi időben nem vett fel a pénz, baj? Nem, miért lenne? Felálltam, és kezet nyújtottam neki. Megrázta, elengedte, én meg bedugtam a farzsebembe, és ott beletöröltem a tenyerem a zsebkendőmbe. Ahogy jobban megnéztem az arcát, izzadság cseppeket láttam a felső ajka fölött, sőt, az orra mellett is. Ennyire igazán nem volt meleg. Felálltam, és indulni készültem, de előzőleg még egészen az arcába hajolva azt mondtam neki. Hallja? Tévedhet az ember. Ezért a biztonság kedvéért megkérdezem. Magas, szőke, vidám nézésű az a nő? Mondja. Én nem nevezném nagyon vidámnak, felelte. Fegyelmezve az arcomat, így szóltam. És csak úgy köztünk szólva, ez a válaszé mese halandzsa. Egészen másról van szó, ugye? Másról, mondta halkan. Olyasmiről, ami annál kevésbé tetszik nekem, mennél többet gondolkozom róla. Kihúzott valamit a zsebéből, és a kezembe nyomta, lapos kulcs volt. Minek várjon a halban, ha történetesen nem vagyok otthon? Nekem 2 van. Mit gondol, körülbelül mikor jön? Úgy szeretném, ha 4:30 körül ott legyek. Biztos benne, hogy ide akarja adni ezt a kulcsot? Hiszen egy hajóban nevezünk, nézett rám ártatlanul, már amennyire ártatlanul egy sötét szemüveg nézhet. A hajsarkába visszanéztem rá, békésen ült ott, félig szívott cigarettája kialudt az ajkai között. A vidám, sárga-barna szalaga kalapján olyan nyugalmat árasztott, mint a cigaretta reklám a Saturday Evening Post hátlapján. Egy hajóba nevezünk, tehát nem fogom átejteni. Ennyi az egész. Nálam lett a lakáskulcsa, bemehetek, és otthon érezhetem magam. Hordhatom a papucsát, ihatom az italát, felemelhetem a szőnyegét, és megszámolhatom az alatta lévő $1000-osokat. Egy hajóba nevezünk. 7. fejezet. A 8 emeletes Belfont Building teljesen jellegtelen épület volt. Ott emelkedett egy hatalmas, modern, zöld színű, krómozásról csillogó lakóház, és benne olcsó lakások, és egy 4-szintes garázs, ahol olyan zaj volt, mint az oroszlán ketrezben etetéskor. A sötét, alacsony kis előcsarnok piszkos volt, mint egy baromfi udvar. A lakók névjegyzékében sok volt az üres hely, számomra csak egyetlen névnek volt benne jelentősége, és azt már ismertem. A névjegyzékkel szemben nagy plakát fityegett a műmárvány falon ezzel a szöveggel. Kiadó helység, trafiknak alkalmas. Felvilágosítás 316-os szobában. 2 nyitott, rácsos ajtajú lift volt az épületben, de úgy láttam, csak az egyik működik, azt is ritkán használják. Bizonyos szemű, félig nyitott szájú öregember ült benne, egy darab zsákvászonnal letakart farzsámolyon. Úgy nézett ki az öreg, mint aki már a polgárháború óta ülött, és ott is rokkant meg. Beszálltam hozzá, azt mondtam 8, ő meg behúzta az ajtókat, útnak engedte a batárt, és ingadozva megindultunk felfelé. Az öregember úgy lihegett, mint ha ő cipelte volna a hátán a felvonót. Kiszálltam az én emeletemen, és neki vágtam a hosszú folyósónak. Az öregember mögöttem kihajolt a járművéből, és orrát ujjaival az emeleti szemétládába fújta. Eliza Morningstar irodája hátul volt, a vész kiállt a szemben. Két szoba, mindkét ajtón, üvegre festett, már hámladozó, fekete betűk, Eliza Morningstar, érme szakértő. A hátsó ajtón csak ennyi, bejárat. Lenyomtam a kilincset, és beléptem egy keskeny, kétablakos szobába. Benne kopott kis gépíróasztal, csukva, számos fali szekrény, fényüket vesztett érmékkel, az egyes darabok alatt megsárult géppel címkével. Hátul a fal mellett két barna iratszekrény. Az ablakon nem volt függöny, a porszürke színű szőnyeg meg olyan simára kopott, hogy az ember nem is vette észre a lyukakat, csak amikor már megbotlott valamelyikben. Szemben, a kis gépíróasztal mögött, az iratszekrényeken túl nyitva volt a belső ajtó. Néha látszottak azok az apró neszek, amelyeket akkor hallat valaki, ha éppen nem csinál semmit. Eliza Morningstar száraz hangon kiszólt. Jöjjön be, kérem, jöjjön be! Keresztül mentem a szobán, beléptem a belső helyiségbe. Ez éppen olyan kicsi volt, de sokkal több kacat volt benne. A szoba előső felét majdnem teljesen elfoglalt egy zöld páncélszekrény. Mögötte, a bejárat irányában súlyos, vén, mahagóni asztal, rajta néhány sötét könyv, gyűrött, régi képeslap, és rengeteg por. A hátsó falon újnyira nyitva volt az ablak, de ez nem változtatott a levegő dohosságán. A fogason zsíros, fekete filc kalap csüngött. Három magas lábú, üveggel fedett asztal is volt a szobában, az üveg alatt érmék. Ezen kívül a szoba közepén súlyos, sötét íróasztal, bőrrel bevont lappal. Rajta szokásos íróasztal felszerelés, egy üveg búra alatt ékszer mérleg, két nagy, nikkel keretes nagyító, és egy ékszerész lencse, amely bivaj bőrrel bevont, tarton feküdt, egy tintafoltos, rongyos, sárga sejem zsebkendő mellett. Az íróasztal mögött a forgó székben idősebb pasas ült, sötét szürke, igen magasan záródó, sok gombos ruhában. Pár szál őszhaja elég hosszú volt ahhoz, hogy a fülét bilizgálja. Feje közepén halvány szürke kopasz folt tűnt fel, mint szikla az erdőben. A füléből kinövő sűrű szőrrel molyokat lehetett volna fogni. Szúrós fekete szeme volt. Mindkét szeme alatt barnásvörös könyvzacskó, amit ráncok és erek hálója szőtt át. Az bőre fénylet, éles kis orrával pedig, mintha annak idején sok mindent megszagolgatott volna. Magas galéria, amit rendesebb mosoda el se fogad, az Ádám csutkát bökötte. Keskeny, fekete nyakkendője, kis kemény gobba kötve a gallér alján, olyan volt, mint valami egér, amely éppen az egér lyukból készül előbújni. Ezzel fogadott. A titkárnőmnek a fogorvoshoz kellett mennie. Ön Mr. Marlowe? Bólintottam. Szíveskedjék helyet foglalni. Sovány kezével az asztal túloldalán lévő székre mutatott, leültem. Felteszem, hogy személy azonosságát tudja igazolni. Igazoltam. Mi olvasta, én a szagát elemeztem. Száraz, dohos szaga volt, mint egy kimosdott kínainak. Névjegyemet az íróasztalára tette, írással lefelé, és kezét összekulcsolta fölötte. Éles figyelmét arcom egyetlen vonása sem került el. Nos, Mr. Marlowe, mivel állhatok rendelkezésére? Meséljen nekem a Brazier Dublonról. Á, igen, mondta. A Brazier Dublon? Érdekes érme. Felemelte kezét az asztalról, és ujjait összeérintve tornyot formált belőlük, mint egy régi módi családi ügyvéd, a bonyolult kérdést tesznek fel neki. Bizonyos tekintetben a legérdekesebb, a legértékesebb régi amerikai érme, amint az kétségkívül ön is tudja. Azzal, amit én tudok a régi amerikai érmékről, nem menne sokra. Valóban? Kérdezte. Valóban? Akarja, hogy elmagyarázzam a dolgot? Azért vagyok itt, Mr. Morningstar. A kérdéses darab olyan aranyérme, amely nagyjából a 20 dolláros arannyal egyenértékű, és körülbelül akkora, mint egy fél dolláros. Szinte pontosan akkora. 1787-ben készült New York állam számára. Nem vert érme, ezért 793-ig nem volt pénzverde, akkor nyílt meg az első Philadelphiában. Brazier Dublont valószínűleg préseléssel, bonyolult módon készítették. Ephraim Brazier, vagy Brazier nevezető magán aranyműves csinálta. A neve általában, mint Brazier maradt fenn, de az érmén a másik helyes írásra szerepelt, nem tudom miért. Számba vettem egy cigarettát, és rágyújtottam, gondoltam, hát ha jó lesz a dohos szag ellen. Mi volt az a bonyolult eljárás? Az öntvény minta két oldalát acélba vésték, természetesen negatíve. a minta mindkét oldalát ólomból verték ki, aztán egy érmeprésben aranyat nyomtak a rések közé, a széleket levágták a súlynak megfelelően, majd lesimították. Nem recézték az érmét.